A legutóbbi két alkalommal a nevelőkről beszéltünk. Elsősorban a szülőkről, azután a barátok, a rokonok, az iskola befolyásáról, és a személyeken túlmenően, legalábbis érintőlegesen azokról az egyéb tényezőkről, a játékoktól az olvasmányokig, amelyek még a gyermekeinkre hatnak. Ma még egy rövid kiegészítést kell hozzáfűznünk ehhez a témakörhöz, mielőtt tovább lépnénk egy újabb nagy témakörhöz, amikor is a gyermekekben leginkább kifejlesztendő, legfontosabb, legértékesebb tulajdonságokról szólunk. És ez a kiegészítő téma, amiről röviden most még szólni szeretnék, a korai fiú-lány barátságok. Ez még a barátságról mondottakhoz kapcsolódik. A sorozatunkban most az alapozó nevelésről beszélünk, amely a csecsemőkortól, tehát a legkoraibb évektől a korai tizenéves korig terjed. Az udvarlás, a párkeresés, a házasságra való előkészítés viszont inkább a serdülőkor és az ifjúság nevelés problémái közé tartozik. Mindannyian tudjuk azonban, hogy ma már a kis tizenéveseket, a 10-11-től 13-14 éveseket, de a jóval korábbat is mondhatnék akár, rendkívül élénken foglalkoztatja a fiú-lány kapcsolat, és mindenáron igyekeznek barátot, barátnőt szerezni maguknak. Erre szinte predesztinálja őket, ugye az egész környezetük is, ahol minden ebbe az irányba ösztönzi és segíti őket. A szülők rendszerint ezt tudomásul veszik, és azt mondják, hogy ez a korszellem, ezt látnunk kell, ehhez kell most valamiképpen alkalmazkodni, és ezen nem lehet változtatni. Tény az, hogy egy kis tizenéves az iskolában nagyon könnyen abnormálisnak érzi magát, ha neki még nincsenek tapasztalatai ezen a téren, nagyon könnyen szégyeli magát, hogy ő milyen elmaradott, ő még milyen kisgyerek a többiekhez képest, és azoknak a felvilágosultságához és élménybeszámolóihoz képest. De szeretnék egy kérdést feltenni. Igaz, hogy körülbelül 5-8 évvel, vagy még akár többet is mondhatnánk, előbbre jött a gyerekek érdeklődése, vagy aktivizálódása a témakörben, de a kérdésem az, hogy a személyiség fejlődésük is előbbre jött-e 5-8 évvel. Azt hiszem, egyértelműen nemmel kell válaszolnunk, itt nem következett be ilyen változás. Sőt, emlékszem, egy középiskolai tanárnőmmel találkoztam jó néhány évvel ezelőtt, és azóta a helyzet csak inkább romlott. Azt mondta, hogy egyre nehezebb tanítani, mondta mély sóhajjal. De rengeteget tudnak a mai gyerekek. Tele van a fejük információkkal, fantasztikus, hogy mit tudnak. De nem intelligensek. Nem tudnak önállóan gondolkozni. Nem érett és nem kifejlett személyiségek. Tehát itt nem, hogy 5-8 évvel előbbre jött volna a személyiség kifejlődése, hanem inkább még romlott a helyzet, inkább visszább maradottak a személyiség fejlődésben. Hát ha viszont ez így van, akkor csak egyet lehet mondani, hogy bölcs szeretettel és igen okos beszélgetésekkel valamiképpen tartsuk vissza a gyermekeinket a korai, a mindenképpen korai fiú-lány barátságokba merüléstől. De rögtön ki kell mondanunk, hogy ezt egy szülő ma az egész környezetet és annak a sugallatait figyelembe véve is az elementáris hatását van számolva, csak akkor tudja megtenni, kizárólag csak akkor, ha nagyon jó a bizalom kapcsolata a gyerekkel, és hogyha ilyen teli találat okossággal tud beszélni, tehát meg tudja találni a szót is a gyermekével. Mit kell tulajdonképpen megértetnünk a gyermekeinkkel ebben a korai tizenéves korban? Azt a legfontosabb dolgot, hogy kétféle vonzalom létezik, és az emberek mind a kettőt szerelemnek nevezik, de a kettő között óriási különbség. Ugye az egyik vonzalmat föllobbanthatja a külső, föllobbanthatja egyáltalán az érdeklődésük a téma iránt, és talán az a kislány vagy az a kisfiú azt mondja, hogy ő jaj, de szerelmes ebbe vagy abba. A valóságban igazából a szerelemnek az eszméjébe szerelmes, és az égő kíváncsiság hajtja őt, hogy megtudjon valamit erről a nagy titokról, de szó sincs, hogy kimondottan ahhoz a személyhez mélyen kapcsolódnék. A másik fajta vonzalom pedig az, ami a másik személyiségének a megismeréséből fakad. Természetesen vannak érzelmi elemei, de alapvetően nyugodt, mély a természete és stabil ragaszkodás jellemzi, és a kettő között ég és föld a különbség. Ezt, ha fiatalok, ha meg nem tanítjuk őket, nem tudnak a kettő között különbséget tenni, és nem is értik, hogy óriási különbség van, hogy egy ember meg annyiszor lehet szerelmes életében, és meg annyi bolondságba és nyomorúságba belemehet, hogyha nem tudja a kettő közötti különbséget. Hadd idézzem itt a Biblia igéit, ugye tudjuk, hogy a Bibliában az Énekek éneke című könyv az eszményi példája, illetve a mintája annak, amit az Isten ihletett igéje erről a kérdésről mond, és nem is egyetlen igét idézek, mert refrénszerűen ismétlődik az Énekek énekében két dolog, amit tulajdonképpen a gyerekeinkkel meg kell értetnünk. Ismételten találkozunk a könyvben ezzel, hogy hol a vőlegény, hol a menyasszony mondja azt, akit az én lelkem szeret. Ezt a gyerekeinknek a lelkébe véssük bele, hogy értsék, mi ez a fogalom, akit az én lelkem szeret. Nem a szemem szeret, nem az izgalom utáni vágyam szeret, akit az én lelkem szeret. Ez viszont nyilvánvaló, hogy a lelkem szeresse, ez lehetetlen a lelkének a megismerése nélkül. Ez pedig egy nagyon tapintatos, szépen kibontakozó, nyugodt folyamat kell, hogy legyen, ha egy ideális kapcsolatról van szó. A másik kifejezés pedig, ami az Énekek énekében újra és újra ismétlődik, ilyen érdekesen fogalmaz Énekek éneke, hogy kényszerítelek titeket, Jeruzsálem leányai, ne keltsétek fel a szerelmet, amíg ő nem akarja. Nagyon érdekes megfogalmazás, mert igenis fel lehet kelteni, és fel lehet izgatni a gyerekeket, és bele lehet vinni, és bele tudják hajszolni saját magukat, miközben személyiségükben még teljesen éretlenek. Tehát, mintha azt mondaná ez, hogy kényszerítelek titeket, Jeruzsálem leányai, ne keltsétek fel a szerelmet, amíg ő nem akarja, tulajdonképpen azt kellene a gyermekeinkkel megérteniük, hogy nyugodtan várjanak, míg ez az igazi, a lelkek szeretete élményét és tapasztalatát megismerhetik. És minél türelmesebben várnak erre, és minél inkább megértik azt, hogy nem szabad belerohanniuk és keresniük ezt a tapasztalatot, annál inkább van esélyük arra, hogy mint az Isten ajándékát ismerjék meg ezt a kapcsolatot. Mit tegyünk tehát a gyermekeinkkel, hogy segítsünk nekik? Ezt azért is említem, mert meg kell mondanom, hogy keresztény közösségekben is elmúlt években rendben láttam ilyet, hogy komoly keresztény szülők kísérgetik a kis tizenéves gyerekeiket, akik kézenfogva tipegnek előttük, pedig körülbelül az érvényes ezekre a gyerekekre, amit az említett szerző Ellen Gould White, akit olyan sokszor idéztünk, azt írja ebben a Gyermeknevelés című könyvben, hogy látjuk, hogy kislányok és kisfiúk udvarolgatnak egymásnak, akinek a gyerekszobába lenne a helyük, és az érzelgősség roppant könnyen elragadja őket, mert itt nincsen másról szó, még nem lehet másról szó. Tehát akkor mit tegyünk, hogy segítsünk? Mert én kimondanám azt, hogy keresztény szülők, ha egyébként is jól nevelnek, és igazi bizalomkapcsolatuk van a gyerekükkel, és ha megtanulták okos szót forgatni, el tudják érni, és el is kell érni, hogy gyermekeiket ettől megóvják, és óvatosan visszatartsák. Tehát a konkrét gyakorlati tanácsaim a következők lennének. Az egyik az, hogy időről időre beszélgessünk a gyermekeinkkel erről a témáról. De nem úgy, hogy mi kioktatjuk őket és elmondjuk a mi bölcsességünket, hanem csak hallgassuk meg, hadd mondják el, mit beszéltek az osztálytársak, hadd mondják el, hogy ők mit gondolnak. Meg kell ismerjünk az ő gondolataikat, az ő lelki világukat ebben a témakörben, és ahhoz kapcsolódjunk nagyon tapintatosan és bölcsen. Szóval ne rohanjuk le, ne hengereljük le őket a mi érett bölcsességükkel, vegyünk komolyan azt, amit ők látnak, amit gondolnak, és abba finoman belekapcsolódva próbáljuk helyre igazgatni a gondolataikat. Lehetséges, hogy még mindig nagyon korainak tartjuk, de mondjuk úgy látjuk, hogy a gyerek most nagyon-nagyon oda van egy barátságért. Az sem megoldás, hogy abszolút tiltsuk. De például beszélgessünk okosan vele, mondjuk azt mondjuk, hogy nincs kifogásom az ellen, ha egy ismerkedés lesz, de tegyünk nagy különbséget. Ismerkedés, barátkozás és udvarlás között, és magyarázzuk meg, hogy az még nem lehet. Mert hiszen gondolj csak arra, hogy majd ha 20 éves leszel, 22 éves leszel, 25 éves leszel, és visszagondolsz, majd meg fogod látni, majd próbáld ki a mostani éveidre, akkor elgondolkozol rajta, hogy milyen nagynak, milyen felnőttnek gondolkoztam, és hogy gondolkoztam én is, egy jót mosolyogtok saját magatokon. Tehát, hogy ezt még most semmiképpen nincs itt az ideje. Magyarázzuk meg, hogy ha most te belebonyolódnál, hogy minden gondolatodat és minden érzelmedet ez köti ki, és állandóan ezt foglalkoztat, képtelen vagy tanulni, képtelen vagy a kötelességeidet ellátni. Én még azt is szívesen elmondanám egy ilyen korú gyereknek, hogy sokakat láttam, akik komoly pszichiátriai kezelésre szorultak, és megroppant az életük fiatalon, mert túl éretlenül belekerültek egy ilyen kapcsolatba, nagyon beleélték magukat, érzékeny gyerekek voltak, és annyira megviselte őket, hogy fiatal korukban egy ilyen törést szenvedtek, és azért 10 éves, 20 éves gyerek, akinek egész komoly kezelésre van szüksége, nagy isteni kegyelem kell hozzá, hogy semmi nyoma ne maradjon. Ezeket a töréseket, ezeket a sebeket ki kell kerülni. És ha mi jó bizalom kapcsolatban vagyunk, és szépen elbeszélgetünk vele, és azt mondjuk, hogy mondjuk takarékon nincs kifogásom ellene, jó, ha ismeritek egymást, ismerd meg, milyen egy fiúnak a gondolkozásmódja, ismerd meg, milyennek egy lány, de olyan tiszteletre méltó barátkozás legyen, ahol nem kell szégyenkezni, soha nem kell szemrehányást tenni, és azt gondoljátok meg, hogy ennek ugyanúgy lehet az igen a vége, mint a nem. Egy ilyen kis érzelmes, 10 éves gyereknek, aki most meg van győződve, hogy megtalálta az igazit, és biztos ő lesz a férje, a felesége, szóval nem szabad durván belerontani a lelki világába, hanem az ember például azt mondja, hogy nézd azért, ebből ugyanúgy lehet igen, és ugyanúgy lehet nem. Tehát még ha mi magunkban azt is gondoljuk, hogy ebből igen, biztos nem lesz, ne is legyen, még akkor is engedjük meg a gyereknek, hogy és ha igen, végül is nem vagyunk bölcsek, nem vagyunk okosak, kilát bele ebbe teljesen, lehet, hogy az lesz. De mindenképpen időre és érlelődésre van szükség. És szabjunk ilyen határokat, hogy mennyi a telefonálás, és tudjunk arról, amikor találkoznak. Ha nagyon jó bizalom kapcsolatban van egy szülő a gyerekével, ezt el lehet érni a mai világban is, és meg lehet óvni a gyerekeinket a túl korai, túl éretlen belemerüléstől ezekbe a kapcsolatokba. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, mert ezzel minden, de minden szülő találkozik. És itt is még talán csak azt tenném hozzá, viszont vigyázzunk arra, hogy ne essünk abba a végletbe, hogy semmiféle személyes titkát a gyereknek nem tartjuk tiszteletben. Például azt abszurdumnak tartom, hogy egy szülő akár tájékozódás okából is fölbontsa a gyereke levelét. Szóval a gyerekek személyiség jogait tartsuk tiszteletben, ilyen fiatalon is. Aggódhatunk értük, de csak tisztességes eszközöket keressünk, mert csak így várhatjuk el a gyerekeinktől is a becsületességet. És ne akarjunk mindent tudni, és ne akarjuk soha kérdezgetni és kifaggatni. Ahhoz teremtsünk kapcsolatot, hogy ő mondjon el minél többet. Nem az abszolút részletekről, hagyd maradjanak is személyes titkai, de ami a lényeget illeti, és ahhoz szóljunk mi hozzá, igazi tapintatos szeretettel. Nyilván ezt lépésről lépésre kell megküzdeni, de át kell segíteni a gyermekeinket, hogy így mondjam, esetről esetre, esztendőről esztendőre, hogy végül épp fiatalok legyenek, épp fiatalokként érjék meg a 18-20-20 éves korukat, és ne rontsák el az életüket, és ne terheljék meg rossz emlékekkel és sebekkel. Tehát erről a kérdésről csak ennyit szerettem volna mondani, mivel itt alapvetően az alapozó nevelésről van szó. A következő nagy témakörünket azzal kezdenénk, hogy a programunkon is olvashattuk, hogy a becsületesség és az igazságosság, a fedhetetlen, megvesztegethetetlen becsületesség és igazságosság a beszédben és az anyagi javakhoz való viszonyban. Ugye a beszédről szólunk először, és azt kell mondanunk, hogy ez egy sokkal nagyobb jelentőségű dolog, mint ahogy gondoljuk. Általában úgy fogjuk föl, hogy hát egy gyerek megtanul az első években beszélni, aztán még egy kicsit csiszolják ugye a nyelvi készségét az iskolában, jó van, hát tud beszélni. De a beszéd ennél sokkal árnyaltabb, érzékenyebb dolog, amire rendszerint nem figyelünk a nevelésnél. Gondoljunk arra, hogy a beszéddel valósul meg az embertársainkkal való kapcsolatunk alapvetően, ezzel hatunk a leginkább egymásra. Tehát a beszéddel kapcsolatban nagyon sok fontos és érzékeny dologról kell szólnunk. Így olvassuk a 119. Zsoltár 140. versében, ezt mondja Isten beszédéről, felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. Hát legyen ez az eszmény a mi beszédünkben is. Nagyon szép ez a Biblia vers, ezt mondja Isten beszédéről, felettébb tiszta a te beszéded. Törekedjünk erre, hogy mi is olyan gyermekeket neveljünk, akiknek felettébb tiszta a beszédük. Valahol Veszprém környékén van egy ilyen mondás, ha valakiről elismerően szólnak, olyan korrekt embernek tartják, akkor ezt mondják róla, hogy egyetlen eldobni való szava sincs. szép mondás, nincs egy eldobni való szava sem. Persze ez azért óriási téma a beszéd, mert tisztán beszélni csak az az ember tud, aki tisztán gondolkozik is. Ugye Jézus nem véletlenül mondta, megtaláljuk Máté evangélium a 12. fejezetében ezt a kijelentését, a szívnek teljességéből szól a száj. És ugyanekkor mondta, hogy a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Mert nincs ember, aki vissza tudja tartani a száján azt, ami a szívében van, mint a tükör. Úgy jön ki a szánkon az, ami a szívünkben van. Ezért mondja Jakab apostol is, levele 3. fejezetében, így fogalmaz, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Hát nagy szó, mert aki a beszédben nem vétkezik, annak a gondolkodása is tiszta és egyenes kell, hogy legyen, annak a lelki világa is rendbe kell, hogy legyen, különben lehetetlen, hogy a száján vissza tudná tartani a negatív szívbeli tartalmait. Tehát akkor végül is tiszta gondolkozásra, helyes gondolkozásra kell a gyermekeinket legelőször nevelnünk, és hogyan tegyük ezt? Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. versében van egy fontos íge, ezt már a legelső előadáson is emlegettük, sajnos a mi fordításunkban nem egészen világos, hogy említettem ott azt a bizonyos falatot szót ki kell hagyni, ami dőlt betűvel van szedve, ugye azt jelzi a dőlt betű, hogy fordítói kiegészítés, és így adhatnánk vissza ezt a Biblia verset pontosabban, amint az ember szívében számítgat, szívében fontolgat, szívében gondolkodik, olyan ő, avagy az ő. Több fordítás egyenesen így adja vissza röviden, amint az ember magában gondolkodik, az ő. Tehát akkor ezek szerint a személyiségünk az a mindenek előtt a gondolkodás módunkban jelenik meg, ahogyan gondolkodunk dolgokról, emberekről. És milyen gondolkodások lehetségesek? Hát, hogy most nagyon leegyszerűsítsük a dolgot, alapvetően két gondolkodási irány van. Az egyik, akinek a valakinek mindent az önös érzelmei és ösztönös érzelmei diktálnak. Ezek az emberek szoktak dicsekedni az őszintességükkel így módon, hogy ami a szívemen, a számon. Ez abszolút nem dicsőség. Mert ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy amit az érzelmi, az ösztönös érzelmi diktálnak, azt rögtön adja ki a száján. A becsületes ember pedig átgondolja értelemmel is a dolgokat, logikailag is kiértékeli, megvizsgálja lelkiismeretesen, és aztán még ráteszi a lelkiismeret mérlegére is, mielőtt kimondaná. Tehát éppen, hogy nem ez a kívánatos őszinteség. Lehet, hogy őszintén kidobja a szíve rossz tartalmait. Na, de ezzel megerősíti saját magát a rosszban, ezzel árt másoknak. Tehát igenis el kell ismernünk, erről is szóltunk az első alkalommal, hogy a természetünk nem tökéletes, sőt megromlott, sőt mélyen megromlott, sőt az önzés elfogultá tesz bennünket, az önző érzelmeink nem megbízhatóak, ezért az ember vesse magát kontroll alá a gondolkodásában, mielőtt megszólalna. És ez vigyázat, nem képmutatás, mert akkor képmutatás, hogyha a szívemben azért megtartom azokat a negatív dolgokat, de valamilyen önérdekből a másiknak jobban tetszek, vagy a másikat valamibe belevigyem, ami hátrányos a számára, azért másképp mondom. De hogyha én a szívemben megítélem a saját gondolataimat és a saját érzéseimet, és visszautasítom őket, és helyre teszem saját magamat a gondolataimban, és azután szólalok meg helyesen, akkor ez nem képmutatás. Akkor ez ugyanúgy őszinte és becsületes. Csak hogy a saját gondolataimat és érzéseimet az igazságosság szempontjából a lelkiismeret mérlegén megvizsgáltam, és helyre tettem, és rendeztem. Na hát a gyermekeinket erre megtanítani, erre a helyes gondolkozásra nagyon fontos dolog, mert ebből származik a helyes és tiszta beszéd. Tehát le kell szoktatnunk őket arról, hogy ahogy ösztönösen érez, ahogy fölrobognak benne az indulatok vagy az érzések, azonnyal ki a száján. Hanem arra kell megtanítanunk, hogy vizsgálja magát, rendszeres önvizsgálatot tartson, tanuljon meg ítélkezni a saját gondolata és érzései felett, tanulja meg elfogulatlanul nézni önmagát belülről, és visszautasítani azt, amit önmagában is helytelennek tart. Itt tehetjük hozzá azt, hogy nagyon jó lenne, ha az iskola is ebbe az irányba hatna. Sajnos sok iskolai nevelés memória gyakorlat. Hihetetlenül fejlesztik a gyerekek memóriáját, hogy rengeteget raktározzanak, rengeteget adjanak vissza feleletben, dolgozatban, de nagyon kevés az olyan pedagógus, nagyon kevés az olyan pedagógiai irányzat, és nagyon kevés az a hely, ahol ezt igazán meg tudják valósítani, hogy önálló gondolkozásra neveljenek. Független, igazságos, lelkismeretes gondolkozásra. Független, igazságos, önálló, lelkismeretes gondolkodásra neveljenek. Még ahhoz, hogy ez a gyermekekbe kifejlődjék, megint csak az olvasmányok kérdését kell említenünk. Nincs ember, aki megtanulna gondolkodni értelemmel való olvasás nélkül. Ezért nagyon nagy baj, hogy a mostani kultúra, civilizáció az annak kedvez, hogy csak nézzenek, csak halljanak, hogy a Walkman a fülön, a szemük a tévéképernyőn, minden tévén tanuljanak, minden csak már képiesen tudjanak elképzelni, de a tiszta elméleti gondolkozásnak a képessége kiveszőben van. Nem véletlenül mondta Teller Ede egy alkalommal, hogy ő az emberiség általános elbutulásától tart. Mert a tiszta elméleti gondolkodás, a logikus, következetes, igazságos gondolkozás képessége kiveszőben van. A közelmúltban valahol egy kisvárosi gyülekezetben voltam, és a tizenévesekkel foglalkoztam szombat délelőtt. Valaminek a kapcsán akartam neki egy könyvet ajánlani, és egy ötletre megkérdeztem, hogy egyáltalán szoktak-e olvasni. Hát kiderült, hogy csak egy, mondta a csapatból, az is azt mondta, hogy a kötelező olvasmányokat. A többiek felvilágosítottak, hogy ma már a kötelező olvasmányokat se kell tulajdonképpen elolvasni, mert léteznek ilyen rövid összefoglalások, amelyeket kiadnak, van olyan is, amelyik kazettán van, szóval elintézik a gyerekek a rövid összefoglalást, és még a kötelező olvasmányokat sem olvassák el. Na hát ez egy kiváló módszer ahhoz, hogy a gyerekeink elfelejtsenek gondolkozni, és meg se tanulják az önálló, független, lelkiismeretes gondolkodást. Tehát megint csak szükség van a jó könyvekre. Különösen fölhívnám a figyelmet az igazán érdemes személyek életrajzára, életrajzi írásaiba. Ezek nagyon közel vannak a valósághoz, és rengeteg értéket rejtenek. Tehát tudatosan igyekezzünk például ilyen irodalmat beszerezni, amelyek valóban hasznosak, amelyek tényleg az élet tükörképei, de ugyanakkor akkor nagyon sok pozitív ösztönzést adnak. Ismét a gyakran idézett szerzőnktől olvasok néhány sort, Ellen Gould White-tól, aki a következőket írja a felszínes irodalom olvasásának a veszélyéről. A nyomtatványok óriási áradatával, amelyeket állandóan ont a nyomda, fiatal és idős egyaránt megszokja a gyors és felületes olvasást. Ennek következtében elméjük elveszíti a logikus összefüggéseket kereső intenzív gondolkodás képességét. Aztán utána még hozzátesz egy megjegyzést, az értéktelen folyóiratok és könyvek Egyiptom békáihoz hasonlóan árasztják el a világot. Valaki emlékszik az egyiptomi tízcsapás történetére, ugye békák lepték meg Egyiptomot, mindenhova fölmentek, még a királyi palotában is, úgyhogy az ember rögtön érez egy undort, mikor olvassa is. Na hát a hasonlat azt akarja mondani, hogy hát add-e nevezzek néven némely folyóiratokat, ugye mindenki tudja, hogy mikre gondolunk, bulvárlapok tömkelegére és egyebekre, aztán könyveket, hogy amikor a rendszerváltás után egyszerre csak ugye szabad lett a könyvpiac, és megláttuk azt a sok szörnyű, szennyi irodalmat, meg gics irodalmat, meg ezoterikus irodalmat, meg minden borzalmat a könyves pultokon, valaki azt mondta nekem, nyugodj meg, ez csak egy divat hullám, ez el fog múlni. Á, de hogy múlt el? Ugyanott, ott szemezgethetsz egy-egy normális könyvet. Tehát, ha azt akarjuk, hogy a gyermekeink megtanuljanak gondolkodni, igazságosan, lelkismeretesen gondolkodni, bizony saját magunknak kell segítenünk abban, hogy ösztönözzük őket az olvasásra minden ellenkező áramlattal szemben, és hogy megfelelő olvasmányokat adjunk a kezükbe, és hogy ezekről beszélgessünk is velük, és meggyőződjünk, hogy megtanultak gondolkozni. A következő, amit ebben a témakörben említeni szeretnék, hogy a gyermekeinket abszolút igazmondásra neveljük. Nagyon-nagyon lényeges szempont, mert nem csak a durva hazugságok léteznek, hanem az olyan kis csúsztatások. Ugye ez egy mai szó, hogy csúsztatás, és hihetetlen, hogy tele van az élet vele és az emberi társadalom. Csak egy túlzás. Csak egy hirtelen más összefüggésbe állítása valaminek. Csak nem a fő kérdésről beszélünk, hanem mellé kérdést jól megnyomott hangsúllyal előhozunk, amikor a fő kérdésre kéne figyelni. Már nem igazmondás. Szóval az igazmondás az sokkal több annál, mint hogy nem hazudni. És megint csak hadd olvassak a gyermeknevelés című könyvből. A következőket olvasom itt a szülők számára szóló felhívásként. Szülők és tanítók, legyen minden hamisságtól mentes az életetek. Bármilyen kellemetlen vagy bosszantó helyzetbe kerültök is, útjaitok, szavaitok és munkátok mindig legyen becsületes a Szentisten szemében. Borzalmas hatása van a hamisság első leckéjének. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy gyermekeitek valaha is ezzel mentegetőzhessenek. Anya sem mond igazat, apa sem mond igazat. A szülők legyenek az igazmondás példaképei, mert ezt minden napos tanításként kell a gyermekek szívébe vésni. Az anya, akiből ez hiányzik, csalóvá és képmutatóvá nevelheti gyermekeit. Az így dédelgetett jellemvonások annyira rögzülhetnek, hogy a hazugság olyan természetessé válik, mint a lélegzés. A gyermekek csupán színlelni fogják az őszinteséget és a jóságot. Szülők, soha ne kerteljetek. Soha ne mondjatok valótlanságot, még példaként se. Ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek őszinték legyenek, legyetek igazmondók ti magatok is. Legyetek egyenesek és őszinték. A legcsekélyebb mellé beszélés sem engedhető meg. Hát jó magas mérce a szülőknek és a nevelőknek, de azt hiszem belátjuk az igazságát. Lehetetlen másképpen ezt kifejleszteni a gyermekeinkben. Azután van itt még egy érdekes megjegyzés közvetlenül ezután, hogy egy kis apróság, amire talán nem is figyelnénk, pedig fontos, hogyha a gyerekeink valami rosszat tettek és számon kérjük őket, ugye itt van ez a bizonyos indulatosság kérdése egy újabb összefüggésben, ne váljatok türelmetlenné gyermekeitek iránt, ha hibáznak. Amikor rendre utasítjátok őket, ne beszéljetek indulatosan és durván, mert ez megzavarja a gyerekeket, és nem merik megmondani az igazságot. Tehát lehet, hogy ez a gyerek nem készült arra, hogy hazudjon, lehet, hogy az első érzése szerint talán meg is mondaná az igazat, de a szülő úgy letámadja, és olyan keményen kiosztja, és olyan szemrehányásokkal halmozza el, hogy megzavarja, megfélemlik, és ösztönösen menekül a hazugságba. Tehát ezért is nagyon fontos, az a mérce, amiről az előző alkalommal volt szó, hogy egyetlen indulatos szót sem, meg kell tanulni uralkodni a saját indulatainkon és érzéseinken, és higgadt határozottsággal kezelni a hibákat és a fegyelmezési ügyeket is. Ugyancsak ehhez kapcsolódik az indulatos beszéd a gyermekeknél, és valami, ami nem indulatos beszéd, hanem így mondanám, hogy felajzott beszéd. Vagy mesterkélt beszéd. Ezért mondtam, hogy a nagyon sok csinnya-binnya van a tiszta beszédnek, az nem csak annyi, hogy nem kifejezett hazugságok. Tehát lehet, hogy a gyerekeink hajlamosak az indulatosságra, a vad odamondogatásokra. Lehet, hogy amikor beszélünk vele, megy ki a szobából, és a foga között morvog valami gorombaságot a szülőre. Ilyen esetben a normális szülő azonnal visszahívja a gyermekét, és azt mondja, hogy légy szíves, ismételd el úgy, hogy én is halljam, hogy mit mondtál, de csak szép nyugodtan. És csak biztassa a gyereket, mondja, és azonnal tegye helyre. Egyetlen tiszteletlen szót ne tűrjön meg. Azt hiszem, máskor is emlegettem, hogy nekem olyan rettenetes hallgatni azt, ahogy látom, hogy szülő-gyerek viszonyban, hát az a bizonyos csúnya hülye szótól elkezdve, a nem tudom milyen stílusú visszabeszélések mennek. Hát hogy akarjuk, hogy a gyerekeinknek tiszta beszéde legyen? Ezt egyetlen egyszer, ha szabadjára engedtük, nagyon nehéz lesz visszafogni. Egyetlen egyszer meg ne engedjük. Nem csak azért, hogy minket tisztelje, mert minden oka meg is van, hogy a szülőt tisztelje, de azért, hogy másokat is tudjon tisztelni, és másokkal is tudjon tiszteletteljesen és rendesen beszélni, és soha meg ne engedjen magának mást. De azután itt van a felajzott beszéd, és a mesterkélt beszéd. Ugye például 10 éves gyerekek könnyen felveszik az affektálás szokását, vagy kicsit úgy illegetik magukat a beszédben, kicsit úgy megjátszák magukat a beszédben. Máskor pedig ilyen felcsattanó hangon beszélnek. Nem mondanak direkt tiszteletlenséget, nem mondanak valami direkt durvát, de mindig ilyen magas C-n mondják, amit mondanak. Nagyon sok minden segíti a gyerekeinket ebbe, Mert gondoljuk meg, ha valaki például filmeket néz ugye a tévében, legyen az, mit tudom én, egy ilyen családtörténet, mit tudom, nem tudom, van-e még Szabó család, irgalmatlan sokáig ment, ugye, vagy ilyesmi, hát de még ott is, ami mondjuk még ilyen jámbor dolog akarna lenni, ha az emberek nem normális hangon beszélnek egymással. Figyeljük meg, még az úgynevezett legjobb családok is, amelyek mint a családoknak tűnnek, folyton felcsattannak, folyton odamondogatnak, folyton ilyen természetellenesen felspanultak és mesterkéltek, és hát minél többet nézi és hallja a gyerek ezeket, annál jobban ráragad. De milyen fontos, hogy megtanulja azt, hogy higgadt, jóindulatú, szívélyes beszéd. Szóval még azt se tűrjük el, hogy a gyerek rákap arra, időről időre rá fog kapni, nem is tehet róla, azt kell mondanom, mert mérgezi a környezete, időről időre rákap, hogy ilyen felajzott, ilyen felcsattanóan beszél. Ő minél inkább olyan, ami annál higgadtabban, nem durván. Mondjuk például így, észreveszed, hogy én hogy beszélek veled? Hát miért kell úgy beszélni, mintha veszekednénk? Haragszunk egymásra? Szóval értek valami kedves szellemességgel, valami nyugalommal, de tegyük helyre a gyereket, hogy beszéljen higgadtan, jó indulattal és szívélyesen, és az ilyen beszédstílust el ne kapja őt, meg ne mérgezze, szokásává ne legyen. Azután itt van egy újabb probléma. A rágalmazás, az ítélkezés, valakinek a kibeszélése a háta mögött. Micsoda gyakori probléma a nyelvnek, micsoda bűne. Erről mondja azt Jakab apostol levele 3. fejezetében, hogy kicsiny tag a nyelv, ami tagjaink között, de mély nagy erdőt képes fölgyújtani. Tehát ezt mindannyian nagyon jól tudjuk. És megint csak hadd olvassak az említett szerzőtől. Ezt írja nem a gyermeknevelés, hanem a csak szimplán nevelés című könyvében. Irtózattal gondolunk az emberevőre, aki áldozatának még vonagló meleg húsából lakmározik. De vajon ennél a barbár szokásnál nem rettenetesebb-e az a gyötrelem és romlás, amellyel embertársaink indítékainak félreismerése, jó hírnevük befeketítése és jellemük kritizálása okoz? A gyermekek és ifjak tanulják meg azt, amit Isten mond ezekről a dolgokról. Az élet és a halál a nyelv hatalmában van. A Szentírás a rágalmazókat, a pletykálkodókat egy osztályba sorolja azokkal, akik Isten gyűlölők és rosszban mesterkedők. Azután ezt írja, Isten igéje kárhoztatja azokat a haszontalan kifejezéseket és fölösleges szólásmódokat, amelyek a közönségesség határához közelednek. Kárhoztatja a csalfa bókukat, a hizelgést, az igazság megkerülését, a túlzásokat, a kereskedelemben megszokott hamis értelmezéseket, amelyek a társadalomban és az üzleti világban érvényesek. Mit is mondott Jézus? A ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem, és ami ezen felül van, az a gonosztól van. Rettenetes a beszéd romlását megfigyelni ezen a téren. Ahogyan az emberek szoknak le a gondolkozásról, úgy romlik a beszédük. Szóval nem is tudják az emberek elemezni a beszédet. Szóval hihetetlenül hangolódnak beszédekre, képtelenek kiértékelni a beszédet, és a beszédben tényleg annyi a csúsztatás, és annyi az egyenes logikának és a tiszta ítélő képességnek a hiánya, hogy az riasztó. Tehát itt nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, hogy a gyermekeinket hogy neveljük. Ez a bizonyos valakinek a kibeszélése a háta mögött. Azért ugye az első Zsoltárban az van, hogy csúfolódók székében nem ül. És ez nem csak a kifejezett gúnyolódást jelenti, hanem azt jelenti, hogy nem áll meg és nem ül le, hogy beszéljen egy jelen nem lévő harmadikról, olyan jelleggel, hogy az indítékait tárgyaljuk és elemezgetjük a cselekedeteit. Én azt mondom, hogy egy igazi keresztény ember ettől épp úgy irtózik, mint a hazugságtól vagy a lopástól, a legkézenfekvőbb és a legnyilvánvalóbb dolgoktól. És egy keresztény embernek be kell tartani azt a szabályt, hogy ha valakinek ellen valami panasza van, nyilegyenesen hozzá, és addig senkihez. Ha véletlenül valahol mégsem tudja ezt kikerülni, a legrövidebb időn belül erkölcsi kötelességének tekintse, hogy az illetővel is beszéljen négy szem között arról a dologról. Ezek a becsületességnek, a beszédben való becsületességnek hallatlanul fontos kívánalmai. A hegyi beszédben Jézus semmit sem mondott komolyabban, mint hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. A római levélben menthetetlen vagyó ember, akárki légy, aki ítélsz. Én sokszor gondolok vissza az én édesanyámra, aki bennünket kamaszokat nagyon sokszor helyretett. Hát ugye milyen a kamasz, ugye mi is hárman voltunk testvérek, ugye ülünk az asztalnál, és hát most valaki tanárt vesézünk, most XY-ról mondunk. Egyszerűen nem bírta, valamilyen érzékszerv tiltakozott ezzel, szóval mi elkezdtük ezt a beszédet, biztos, hogy leállított bennünket. Minden erkölcsi érzékszerve tiltakozott ellene. Volt egy mondás, amiért haragudtunk. Mindig azt mondta, de azért nézzétek meg, hogy mennyi jó is van benne. Sokszor már annyira kipuentíroztuk ezt, hogy ő még nem mondta, de már láttuk az arcán, hogy kezd valamit mondani, akkor mondta, ugyanazt akarod mondani, hogy sok jó is van benne. És máskor meg fölháborodtunk, és azt mondtuk, te az ördögöt is szépre fested. És idő kellett, hogy elteljen, míg megértettük, hogy igaza van. Megértettük, hogy igaza van, nem szabad mérgezni a saját lelkünket, és nem szabad mérgezni mások lelkét ezzel. Igenis, törekedjünk arra, hogy mikor egy ember a szemünk elé kerül valami negatív tulajdonságával, próbáljuk az erényeket, a tiszteletre méltó, az értékes dolgokat a mérleg másik serpenyőjébe tenni. És nagyon vigyázunk arra is, hogy igazságosak és méltányosak legyünk az ítélkezésünkben, mert beláthatatlan lelki kár és nyomorúság származik ebből. Ez annyi szenvedést okozhat embereknek, aminél az sem rosszabb, mint hogyha tűzön sütögetnék. És annyi kár tehet, hogy emberekben behangolódást okoz, emberekben előítéleteket okoz, emberekben elbizonytalanodást okoz, felmérhetetlen az ilyen beszédeknek a kára. Neveljük a gyermekeinket arra, hogy ilyenekbe részes soha ne legyen, ilyenfajta kannibalizmusba őt belevonni, soha ne lehessen, ne álljon meg a lába, ne üljön le székre, hogy ilyesmiben részt tudjon venni. A következő, amiről szóljunk, a csúnya beszéd. Azt gondoljuk, hogy ennek nincs nagy jelentősége. Sajnos egész társadalmunk elzűlött. A legjobb folyóiratokban is találhatunk káromkodás szintű, egyenesen obszén kifejezéseket. Ez sikkes. Nem tudom elhinni, hogy ezt valaha el lehet fogadni stílusnak, vagy el lehet fogadni őszintességnek, vagy valamiféle erénynek lehet ezt értelmezni. És annyira fertőző, hogy sokszor látom a legjobb érzésű fiatalok pillanatok alatt kimondanak valami egészen visszataszító, csúnya goromba dolgot egy pillanat alatt. És nem igaz, hogy ennek nincsen pszichikai és hangulati hatása. Nem igaz, hogy nem durvítja a lelket és nem durvítja a légkört. És teljesen szükségtelen, teljesen alapozatlan, semmivel se lehet menteni. De még ha nem ad kifejezetten durva, csúnya szavakra gondolunk, hanem olyanokra is, amelyek ugye a köznyelvben éppen megragadnak. Nagyon ártatlan dolgoknak tűnnek, de hogy mondjak egy ilyen mai szót, például lenyúlta. Milyen egy csodál, csúnya szó. Hát szörnyű az, hogy az emberek tényleg tisztességtelenek az anyagi dolgokban, hogy csalnak, hogy korrupció van. De most olyan örvendetes dolog ez, olyan jó dolog ez, hogy még minden, folyton ezt a csúnyaságot idézzük a szemünk elé, hogy ezt a nyálkás, visszataszító szót még mondjuk is lenyúlta. Mire való ez? Ez egy nyelvromlás, nem kell ezt belehozni a nyelvünkbe ezeket a dolgokat. És sok hasonló dolgot mondhatnánk, ugye a csajozások, ami pedig hát ugye mi az, hát a semmi. De hát ezek mind valahol durvítják, valahol menthetetlenek, értelmetlenek, menthetetlenek, és a hatásuk semmiképpen nem pozitív. És neveljük a gyermekeinket úgy, most már egyenesen így kell fogalmaznunk, hogy legyen erkölcsi bátorságuk, normálisnak érezni magukat, mai embernek érezni magukat, akkor is, hogyha ezeket nem alkalmazzák. Mert nem ettől lesznek se okosak, sem modernek, se a mai társadalomba beleilleszkedőek. De ehhez kifejezetten erkölcsi bátorságot kell kifejlesztenünk bennük, mert különben úgy érzik, hogy nem illenek be a többi ember közé, ha ők is nem ugyanígy beszélnek, és nem veszik át ugyanezeket a dolgokat. Ezután szólnunk kell még az anyagi javak kérdéséről is. Az időnk az mindig az anyagi javak kérdésében megint csak azzal kell kezdenünk, hogy van egy alapvető etikai kérdés. És ezt az etikai szemléletet mélyítsük el a gyermekeinkben, és ezért legyenek nem csak fedhetetlenül becsületesek, de az anyagi javakkal önzetlenül bánók is. Ez pedig, hogy senki nem söpörheti ki a tudatából azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol éhező tömegek vannak, ahol iszonyú hasadás van gazdagok és szegények között világszerte, és ami gyermekeinket arra tanítsuk meg, hogy ebben a világban, ha nincsenek is a szemem előtt, ha én közvetlenül ebben a percben nem is tudok valaki nagyon rászorulón segíteni, ha nincs is az orrom előtt, de ilyen szemlélet, hogy mi azért megengedhetjük magunknak, hát mi megtesszük, mert mi megengedhetjük magunkat, ha az nem szükséges, ha az nem egy józan mértékkel tényleg megengedhető, hanem az valahol az énnek a dédelgetése, valahol az az indokolatlan luxusvágynak a kiszolgálása, akkor nincs ilyen, hogy a mi jövedelmünk megengedi. Akkor azt mondom, az etikám nem engedi meg. Mert a pénz jó dolog, mert a pénzzel sok jó dolgot lehet művelni. Nem baj, ha van pénze valakinek. De a pénzzel úgy gondolkozunk, hogy ezen a szenvedő világon a pénzzel sok jót lehet művelni. Vannak ezen a világon szegények, és van ezen a világon az evangélium hirdetés ügye. Mindegyik nagyon fontos ügy. Nagyon szükséges, hogy embereken segítsünk, mindegyik kívánja. Az anyagi javaknak a határtalan mennyiségű anyagi támogatást tud elnyelni, és ami csak az énnek a kiszolgálása, ami még káros is a személyiség fejlődésre, ami egy indokolatlan, értelmetlen és etikailag elfogadhatatlan luxusvágy, ez ne történjék meg. Szerintem ez kezdődik a tizenéves korban a drága kozmetikai szerek, és a még drágább és reklámozott kozmetikai szerek megszerzésénél. Legyenek a szülők éberek. Ha egy gyerek, amit legfrissebben lát a legújabb reklámban, és eszméletlen drága, de neki csak az jó, és ő azt akarja kipróbálni, soha az életbe visszafogni nem fogjuk tudni, mert azt az etikai szemléletet kell benne kialakítanunk, hogy ezen a szenvedő, nyomorgó világon ne legyünk fanatikusak, legyen rendes otthona, igenis kötelező a tisztességes öltözködés, nem luxus, ha valami jobb dolgot vesz, ami tartós is, meg rendes is. Ezek szükséges dolgok. Menjen el pihenni is, normális körülmények. Ezek mind szükséges dolgok. Nyilvánvaló, hogy közlekedni is kell. Mai világban nem tud közlekedni. Nem luxus a mobiltelefonja adott esetben, de hogy egy gyereknek azt már megkérdezném, hogy mobiltelefonnal kell-e sétálni az iskolába. Ugye bejelentheti a gyerekünk, hogy az az álmom, hogy csak 20 000 forint egy mobiltelefont szeretnék születésnapomra, de a szülő gondolja meg, hogy van-e annak szüksége, és a gyerekbe próbálja ezt az etikai szemléletet kialakítani, hogy szüksége van annak a gyereknek most a munkájához, vagy a tanulásához, vagy a családdal való kapcsolattartáshoz. Ha pedig szükségtelen, és benne ugyanakkor hihetetlen kárt tenne, mert most elvetjük benne, hogy nekem mindent meg kell szerezni, ami most a legfrissebb, és én nekem ezt mind ki kell próbálni, akkor tulajdonképpen az etikai szemléletét rontottuk el az anyagiakban is. És itt hadd ejtsek szót az öltözködésről is. Nincsen nevelés annélkül, nincs kiegyensúlyozott nevelés, hogy meg ne tanítanánk a gyereket az ízléses, rendes, de takarékos öltözködésre. Szóval, ha egy gyerek a divatnak a függvényévé válik, és az a szép vagy csúnya, bolond vagy nem bolond, ízléses vagy nem ízléses, és ő szenvedés, ő lemaradottnak érzi magát, és korsnak érzi magát, ha nem követi, akkor a nevelésünkben hibát követtünk el. És hogyha kiszolgáljuk a gyereknek az XY márkákra vonatkozó összes igényét, hogy cipőben, ruhában ezt és ezt szerezze meg, ugyancsak elrontottuk a dolgot szinte visszavonhatatlanul. Ugye gondoljunk arra, hogy mit mond a Szentírás, mi a szépségnek az eszménye. Ugye így olvassuk a hegyi beszédben Jézus örök szép szavai. Azt mondja, nézzétek meg a mezők liliomait, nem szőnek, nem fonnak. De te mennyei atyátok öltözteti őket, és utána egy fontos mondat, mondom néktek, Salamona minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Sokat kell a gyerekeket ezért is kivinni a természetbe, hogy a forma és színérzékük, az egyszerű szépség iránti fogékonyságuk kifejlődjék, hogy az esztétikai érzékük rendben legyen. Ha gondoljuk meg, hogyha egy gyerek mindig csak a Divat utcán sétálgat, és nézi a kirakatokat, és az ajló tömeget, és az emberek öltözeteit, hát mitől fejlődjön az ízlése? Vigyük ki minél többet a természetbe. És az egyszerű szín és forma harmónia, ami a természetben van, ez a szépség ideálja. Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. És megint csak neveljünk a gyermekeinkbe erkölcsi bátorságot. Nem arról van szó, hogyha valami éppen divat, és éppen véletlenül valami jót találtak ki, valami okosat vagy ízléseset. Mondjuk például emlékszem, hogy nem volt csizma a nőknek, mikor én fiatal voltam, és akkor bejött a csizma. Normális divat, nem fázik a lábuk. Hát nem, ugye nem arról van szó, hogy minden áron a divat ellen kell lenni, ha valamelyen normális, ízléses, miért ne? Nem arról van szó, hogy a gyerekeinket direkt korszerűtlenül akarjuk, hogy ezt se szabad megtenni. Ez is zavar egy gyereket. De találja meg a mértéket, az ízlést, a józanságot mindezekben a kérdésekben. Aztán tanítsuk meg a gyerekeket arra is, hogy semmit ne dobjunk el, amit valaki még valamire használni tud. Megint csak hadd idézzek egy bibliai elvet. Mikor Jézus isteni teremtő hatalommal megszaporította a kenyeret, és 5000 ember jól lakott, néhány kenyérből és halból, akkor utána mondott egy utasítást. Menjenek körbe a kosarakkal a tanítványok, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi kárba ne vesszen. János evangélium a 6. fejezet 12. vers, mindenki megtalálja. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi kárba ne vesszen. Fogyasztó társadalomban élünk. Hát a kukázók nem véletlenül járják a kukákat, mert nem csak a legszegényebbek, ugye, akik hát a maguknak, meg a hajléktalan, maguknak, meg a kutyájuknak szedik össze a szánalmas dolgokat, hanem hát sokan eldobnak nagyon is használható dolgokat. És ez a ripszlop cseréljük ki, dobjuk ki, ezt a szemléletet etikai okból nevezessük be, és ezt az otthonban kell megalapozni, és a gyerekeknek a szemléletében. Tanítsuk meg őket, hogy a fukarság és a tékozlás között létezik a józan takarékosság. A takarékosság és a bőkezűs adakozókészség kiválóan megférnek egymással, édes testvérek. Ez legyen a két jelszavunk, a gyerekeink tanulja meg a takarékosságot azért, hogy ugyanakkor lehessen bőkezű adakozó. Ne legyen soha szűkkevlű, és soha ne legyen, aki aggodalmaskodva reszket a pénzért vagy az anyagiakért. De minél takarékosabb és minél józanabb, annál inkább meg tudja ezt tenni. Tanítsuk meg a gyermekeinket arra, hogy az anyagi dolgokban való becsületességben nincsen ilyen, hogy apró ügyek. Ugye ma az egész társadalomban ez van, hogy ugye autólopás is apró ügy már, meg hát a kárérték számít, hogy a rendőrség foglalkozik vele. Meg vagyok győződve, hogy ez egy tragikus elv, mert ha egyáltalán etikai alapja van annak, hogy a tulajdon, a másik tulajdonos érthetetlen, akkor teljesen mindegy, hogy az milyen mértékű lopás vagy csalás, az önmagában az elv, az, ami elfogadhatatlan. És így tanítsuk meg a gyermekeinket is, hogy itt nincs kisebb, és nincsen nagyobb. Tehát ilyen dolgok, amikkel lépten nyomon lehet ugye találkozni, hogy a gyerekeink látják a csalásnak, a korrupciónak az eljárásait, tanítsuk meg őket arra, hogy ezt megvessék, és az ő lelkük ebben soha része semmilyen szinten és semmilyen körülmények között ne legyen. Ugye úgy gondolom, hogy mindannyiunknak megrázó újságokba olvasni, már nincs egy fedhetetlen államférfi, előbb-utóbb erről is, arról is kiderül, hogy azért, hát azért, ha komoly a kínálat egy megvesztegetéssel, azért csak nem tud ellenállni, csak belemegy. Biztosítsuk azt, hogy ebben a nagyon megromlott világban, ami gyermekeink soha nem fognak ilyenbe keveredni, sem maguk kárára, sem mások kárára. És még a hogyan tekintetében mit tehetünk még? Hát a család példája ugye a legeslegfontosabb, ahogy említettem, és most még itt egy-két gyakorlati dolgot is hadd mondjak befejezésül. Például azt, hogy a gyerekekben ilyen okos, szellemes mondásokat is ültessünk el, mert ezek sokszor nekik segítenek. Tudjuk, hogy a közmondások is nagyon jók, a közmondások is nagyon okosak, vagy sokszor egy-egy ismerőstől hallottunk, vagy az ismerős, vagy rokonság körében hallottunk egy okos teli találatmondást, ezek is értékesek lehetnek, és ezek jellegüknél fogva jobban rögződnek a gyerekek agyába. Például én is tanultam ilyen mondásokat, adom tovább én is a nevelésben. Egy kedves ismerősöm mondta, azt mondta, hogy kétféle ember van szerintem. Az egyik, akinek mindig van pénze, a másiknak, akinek sosincs pénze. De ez abszolút nem függ attól, hogy mennyi a jövedelme. Na, például ugye ez egy találó mondás, és ezt szépen véssük a gyerek lelkébe. Ez nem azt jelenti, hogy sok pénze van, de mindig van annyi pénze, ami éppen most erre vagy arra kell. Ez nem azt jelenti, hogy adott helyzetben nem kerülhet megpróbáltatásba egy ember, de alapvetően ez jellemzi, hogy tudja, hogy mivel kell gazdálkodni, és azzal tud úgy gazdálkodni, hogy adósságban ne merüljön, és lehetetlen helyzetekben ne legyen. Aztán egy másik valakitől hallottam, azt mondta, a pénzt fillérekből össze lehet lakni, és fillérekkel szét lehet szórni. Ez is igazság. Mondjuk veszély is rejlik benne, hogy ne legyen azért filléreskedő a gondolkozásmódja, de azért az önmagában tény, megint az elv az érdekes. A kis dolgokban szórom a pénzt, és ott nem számít, hát ez kis pénz, de tulajdonképpen felesleges és értelmetlen, akkor ez ugyanúgy ez az elv ismétlődik másokban is. És ugyanúgy igaz, hogy meg kell becsülni a kis takarékosságot, a kis takarékosságnak a lehetőségeit is, ha meg tudom oldani, de nem úgy, hogy tönkre megyek, és gombóc lesz a gyomromban, ha nincsen időm elmenni X üzletbe, mert ennyivel olcsóbban tudom megvenni. Ugye ne legyen görcsös merevség ebben sem. Azután egy másik dolog, a fedhetetlen becsületesség. Ugyancsak egy kedves ismerősömtől hallottam, ügyvéd volt az illető, és sokszor kértek tőle kölcsönpénzt, és akkor hát ugye ügyvéd is, meg hát, amúgyis akkor valaki ment az ismerős, és azt mondta, hogy hát akkor írjunk papírt róla. Erre az illető ránézett, azt mondta, miért nem akarod megadni? Hát papír csak akkor kell, ha nem akarod megadni. Hát akkor már nincs rá szükség. Szóval értjük, ezt a fedhetetlen becsületességet minden eszközzel próbáljuk a gyerekek lelkében is ezt fenntartani. Azután például nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekeinket tanítsuk meg a pénzzel bánni. Például zseppénzt adjunk már, ahogy a gyerek nagyobbodik, adjunk neki havi zseppénzt, és hagyjuk ezt, hogy ez ő dolgozza föl, de azért okos, tapintatos módon mégis tudjunk konzultálni vele, hogy mire költi. És amikor látjuk, hogy mellé fogott, és szamárságra költi, akkor beszéljük meg vele. És igazgassuk türelmesen a lépéseit, hogy nem tudom, abból a zseppénzéből rakjon össze, hogy majd mikor ajándékokat akar venni, vagy rakjon össze, hogy valakivel kedveskedni tudjon, vagy valakivel jót tudjon cselekedni. És hogy a gyereknek megismerje ennek az örömét. Például, ha vásárolni megyünk, én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyereket vigyük magunkkal, amikor csak lehet. Tanulja, hogy kell vásárolni. Amikor a saját ruháit, holmiait veszük, és ő mondjuk egy pillanat kimondaná, hogy neki az az 5-6 ezer forintos dolog kell, akkor szépen mutassuk meg, hogy ugyanaz esetleg sokkal olcsóbban is megszerezhető, és ugyanolyan minőség, és hogy azért gondolkozzunk, hogy ennyi a jövedelmünk, és hát szóval ma mit engedhetünk meg magunknak, és mit nem. Ezzel a gyerek rengeteget tanul, és tényleg felkészítjük az életre. Ugye a jó anyukák úgy csinálják, hogy megszakad a keze, elmegy egyedül vásárolni, azt én tudom a leggyorsabban csinálni, és akkor már arra sincs ideje szegény agyonhajszolt anyukának, mikor a gyerek azt mondja, hogy adj ennyit, ma se kérdezi meg, hogy mire, vagy megkérdezi, hagyd magad, hamarabb szabadulsz, odaadja. Szóval ne csináljuk ezt, hanem tényleg megfontoltak legyünk az anyagi kérdésekben minden vonatkozásban. Láthatjuk, hogy hány ember megy tönkre az anyagiakon, mert nem tud az anyagiakkal bánni. És mondjuk meg a gyereknek, hogy nem szeretném, hogy bárki, ha te felnőtt leszel, így gondolok, a pénzzel nem tud bánni. Mert ez is egy embernek az értékét csökkenti, és szerencsétlenné teheti az életét. És utoljára végül legyen az otthonunk vendégszerető otthon. És a gyerek tanulja meg otthon, hogy szívesen adunk az Isten művére, az evangélium hirdetés munkájára, és szívesen adunk a szegényeknek és rászorulóknak. Ha ezt a gyerek otthon nem szokja meg, soha nem fogja megtanulni. A legszegényebbek is lehetnek vendégszeretőek a maguk lehetőségeihez képest. Legyen nyitott az otthonunk. A gyerek tanulja meg, hogy az emberiség szövetének egy része vagyunk, és nem önmagunknak élünk. És az élet öröme és az élet súlya az, hogy másoknak örömet szerezünk, és másokkal jót tegyünk. Megint csak gyerekkoromból jut eszembe egy emlék, egész kisgyerekkoromból. Nagyon nagy szegénységben nőttünk föl, nagyon jó iskola volt, mennyivel jobb, mint jó módban élni. És volt egy nagybácsi, az édesanyám bátyja, aki maga se volt egy gazdag ember, de hát ő nem városban élt, hanem vidéken, és igazán, mintha az apánk lett volna, úgy törődött velünk, és hát ugye ez nagy eset volt, ha ő jött, akkor ő mindig hoz valamit, vagy küld csomagot. És emlékszem, egyszer karácsony előtt küldtek egy libát. Soha nem felejtem el, a nővérem első szava ez volt, mikor a csomag megérkezett, ezt nem ehetjük meg egyedül. Ugyanis ott, ahol laktunk akkor Kispesten, volt egy nálunk szegényebb család, ahol egy asszony három gyerekét nevelte egyedül és iszonyú szegénységben, és azt az örömet azon nyomban anyu elosztotta, mind a hárman fölkerekedtünk, mentünk az anyuval nagy örömmel, hogy visszük nekik a felét. Szóval ezt a gyerekeinkbe bele kell nevelni, ez nem lehet egyedül az enyém. Ha én tudom, hogy valaki van, aki nálam is rosszabb helyzetben van, én azon nem gondolkozhatom úgy, hogy hát most milyen jó, hogy nekem van. Hát legfeljebb neki egy kis alamistát adunk belőle. Szóval ez igazi boldogságot tudunk a gyermekeink életébe vinni, hogyha erre őket megtanítjuk. Még egyetlen eset jut eszembe, hogy milyen lelkület tud lenni gyerekekben, és milyen lelkületet lehet kifejleszteni. Egyszer valahol látogattam vidéken egy családot, és az édesanyja odahoz egy borítékot, távolabb voltak közösségtől, és azt mondta, hogy ezt az adományát vigyem el. Ebben a pillanatban fölugrik a kislány, odaszalad a szekrényhez, odajön, odahoz 500 forintot. Azt mondja, ezt születésnapomra kaptam, de én ezt úgy szeretném odaadni a Jóisten munkájára. Én ennek örülök a legjobban. De azt a tiszta tekintetet, azt a szíves örömet, amivel az a gyerek tette, soha életemben nem tudom elfelejteni. Tehát, ha boldoggá akarjuk tenni a gyerekeinket, és igaz emberekké akarjuk tenni őket, akkor ezek szerint, az elvek szerint neveljük őket, és soha nem fogjuk semmi megbánni, se a gyerekeink nem fogják megbánni. Hát itt fejezzük be a mai alkalmat, és folytatjuk majd mához 2 hétre.